Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén 3,7%-os éves átlagos inflációval számolnak, jövőre már 3,2%-kal, jelentette ki a pénzügyminiszter az Inforádióban. Varga Mihály beszélt arról, hogy júliusban 213 milliárd forintnyi többlettel zárt a költségvetés. Azt mondta, ez szinte példanélküli, mert mióta ilyen mérések vannak, ez második alkalommal fordul elő. Ez egy jó hír, egy jó jel, én ennek örülök, tette hozzá. A magyar állam 1 milliárd eurós összegű kínai pénzintézetektől felvett hiteléről, Varga Mihály azt mondta, arra energiahatékonysági beruházások érdekében volt szükség, az energiatárca projektjei között ott vannak azok a fejlesztések, amire ezt a pénzt költeni fogják. Hangsúlyozta azt is, az ECOFIN ülés, az uniós pénzügyminiszterek tanácskozása Budapesten lesz szeptember 12-én, 13-án. A kormány érvényesíteni akarja a határvédelemmel kapcsolatos igényeit Brüsszellel szemben, közölte Rétvári Bence az MT-vel. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint az uniós bürokrácia azért támadja Magyarországot egy példátlan mértékű bírsággal, mert nem engedjük be az illegális migránsokat, miközben hazánk hatalmas összegeket költött az elmúlt években a határvédelemre. Brüsszel mintegy 2 milliárd euróval, azaz 800 milliárd forinttal tartozik Magyarországnak, ugyanis hazánk ennyit költött 2015 óta a határvédelmére. Az Európai Unióban továbbra is teljes mértékben hiányzik a reális helyzetértékelés és tombol a háborús pszichózis, ami minden jel szerint a következő hónapokban is kitart, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben az EU informális külügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter emlékeztetett, az ilyen tanácskozásokra hagyományosan a soros elnökséget adó tagállamban kerül sor, azonban szerinte most ez egyfajta óvodás reakcióként nem így van, aminek célja a magyar békepárti álláspont megregulázása. Tájékoztatása szerint többen sürgették, hogy az európai békekeretből további több mint 6 milliárd eurót juttassanak ukrajnai fegyverszállításra. Több résztvevő ismét felvetette az Oroszország elleni szankciók szigorításának témáját. Arról is beszélt, megdöbbentő és felháborító, hogy miközben Európában drámaian nő az illegális migránsok által elkövetett bűncselekmények, az általuk megölt európai emberek száma, addig az Unió minket azért büntet, mert megvédjük magunkat, a határunkat, és nem engedjük be a bevándorlókat. Ukrajna önvédelmének segítése érdekében az Európai Uniós tagállamoknak teljesen fel kell oldaniuk a fegyverhasználati korlátozásokat, jelentette ki Brüsszelben a kül- és biztonságpolitikáért felelős EU főképviselő. Josep Borrell hozzátette, az odaküldött katonai felszereléseket teljes mértékben ki kell használni, hogy Kijev csapást mérhessen azokra a helyszínekre, ahonnan Oroszország támadást mér rájuk. Az ukrán-magyar határszakaszon 7579-en léptek be az országba tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 15602-en nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 77 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. A jövőben kötelező környezeti hatásvizsgálatot lefolytatni az akkumulátorgyároknál, közölt az MT-vel az Energiaügyi Minisztérium. A vonatkozó jogszabály módosításának indoklásaként azt írták, a biztonságos, szigorú feltételeknek megfelelő működtetés minden ipari létesítménnyel, így a magyar gazdaság jövőjét jelentő zöld energia előállításával, tárolásával foglalkozó vállalatokkal, üzemekkel szemben is elvárás. Nem enyhül sem az aszály, sem a forróság, a kapásnövények gyenge terméskilátásán már egy kiadós eső sem segítene, a repcevetéséhez azonban nagy szükség lenne csapadékra, de erre a következő napokban sem mutatkozik számottevő esély, írta a Hungaromet az agrometeorológiai elemzésében. Könnyebbé vált az otthonteremtési támogatások igénybevétele a speciálisan adózók és az őstermelők számára, jelezte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Az MT-nek küldött közlemény szerint a módosítások újabb lépést jelentenek a magyar családok támogatása terén, mivel több tízezer speciálisan adózó önfoglalkoztató számára egyszerűbbé válik a CSOK plusz, a falusi CSOK és a babaváró támogatás igénybevétele. Végül az időjárásról. Derült az ég, de a napközben megnövekvő gomoly felhőzetből az északi középhegység vidékén záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé megélénkült a szél. A csúcshőmérséklet 33-34 fok körül alakul, és ez így lesz majd a következő napokban is. Híreinket hallották.
Reklám.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink! Kedden, augusztus 20-án ünnepeltük államalapító Szent István királyunkat. Mai versösszeállításunkban ráemlékezünk. Babits Mihály, Hegedűs Géza, Ratkó József és Sík Sándor szövegeit Helyei László, Győrvári János és Réti Árpád előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta.
Szent király városa, Esztergom, Előhegy. Az első szent király itt született, s azóta szent város ez, szent és gyámoltalan. Pap hercegek, néha paraszti, néha királyi vér akkomodált a vén csúzos lába alá, faragott tarka zsámolyul. És némelyik oly dicső zsámolyról álmodott, mint a pápának Róma, és aktanárok eszét s rossz talján piktorok kezét bérelte. Jó öreg papok játéka volt ez, tán olykor balkezes, de hagyján, mert az Isten szolgálták ők is, és az életet. Nekik köszönde látványt, balról a kerek templommal, melyet mondják a ma nagy dóm, legelső álmodója épített, kicsiny próba gyanánt, hogy élve lássa még csodás álmát, a fő magyar templomot. Én is nekik köszönhetem ma ezt az órát. Templomot látok én is, és talán elmondom most, vén álmok s játékok között, ami oly rég ül nyelvemen. Sötétkor ez, barátaim! Szörnyű rabságból ébredünk, és átallunk szabadságért küzdeni. Templomokat romboltunk, és rá nem érünk építeni. Jó, ha még saját ledölt falunkat fölrakhatjuk, hogy elbújhassunk szégyenünkkel. Küzdeni. Máskorok küzdtek könyvért, keresztért, ostyáért és zászlóért. Ez nekünk már mind semmi volt, Mi már a semmiért harcoltunk, mint üres gép, barbár századok harcánál szörnyebb harcot. Egymást vontuk az ágyuk elé. Ó, Szent István király, a te csatáid jobbak voltak, karddal kard ellen, hogy a magyar öv galamként üljön a szentek vállán, és hordja tőlük az Isten postáját. Hol az Isten? S hol a harc, mely még békét ígér? Ma minden harc eretnek, sárkánygyanánt kölykezne. Hol a pápa koronát adni? Templom kellene, magasság, mint Eddóm, mélyen a közös égbe emelni vakfejét a bolond vert magyarnak. Hol vagy, István király? Bölcs vesszőt kellene. Balgán mentünk el, és Csonkán jövünk meg, gyászmagyarok. Mit álmodostok a botont bárgyáról? Nincs időm a falakat rakni, se nézni. Ak papok játéka, jobb játék volt az, nem ártott senkinek. S talán nem árt e vers sem. Bárcsak játszhatnánk örökké, mint egy gyermekek, kik ostort kötöznek odalent magukból, kéz a kézbe fogózva, és egymást lendítve diadallal.
A hajnal első fényeire már nyeregben ült, és vissza se nézve indult vágtatva Esztergom felé. A ló alig bírta a száguldást, de nem adott neki pihenőt. Kora délelőtt már felfelé léptetett az esztergomi dombon a vár felé. Ott leugrott, a kantárt odadobta az elősiető lovásznak. Egyenest Asztrik szobájába tartott. Fehérre meszelt szobában lakott az apát. Nem volt ott egyéb, mint a fekhely, a feszület a térdeplővel, egy láda a fal mellett, és egy író-olvasó asztal a keskeny ablak előtt. Asztrik olvasott. Ha egyedül volt és nem ájtatoskodott, mindig könyv előtt ült. Legszívesebben Szent Ágoston művét, az Isten államát böngészte. Most is az feküdt kinyitva előtte. István jöttére Asztrik úgy állt fel, mint aki éppen várta. Tudta, hogy jönnie kell. István azok után, hogy a kelenföldi böszörmény házában beszélgetett vele, nem is tehetett mást, mint hogy elrohanjon anyjához. Attól kezdve zavart lélekkel kellett várnia, hogy mit fog hallani atyától. Asztrik körülbelül sejthette, hogy Géza úr mit rendelkezett, milyen hagyatékot adott fiának. Mi más tehet ezek után, István? Ide kell jönnie. Lám, itt is van. Megáll előtte. Nem is csodálkozott, hogy köszönés nélkül ezt kérdezi. Ugye te is tudod, hogy atyám ellen mennyi vér kiált? Az apát igent intett, és így válaszolt. A jövő útja jajokkal van kirakva. Aki eljövendő áldásért csatázik, annak viselnie kell a mai átkokat. Nem is kérdezte, hanem mondotta István. Átkozni fognak engem is. Igen, bólintott Asztrik. Hangos szavakkal sír az elbukó múlt. De hogyha félsz a könyvektől és a jajtól, akkor a halál csendje vár rád. István lehajtotta a fejét. Sejtem már. És azt is, hogy nem elég a kardomat kihúzni. Tudom, hogy tanulni kell a teendőt, meg kell tanulnom, hogyan csinálták mások én előttem. Oda nézett az asztalra. Ismerte azt a könyvet, másokat olvastak együtt belőle. De az sem elegendő, amit a Szent Doktor tanított, ismerni kell a volt királyok cselekedeteit és rendelkezéseit. Így folytatta. Tanítsd hát, mit írt Isten államáról Szent Augustinus? És milyen törvényeket hozott a Frank Nagy Károly, meg a Longobárd Zotári, meg a többiek? Asztrik sima arcára ki akart ülni a győzelem mosolya, de fegyelmezte magát. Ne őt érezze István győztesnek, hanem maga magát, hiszen önmaga ellen aratott diadalt. Megfogta tanítványa kezét, és szelíd hangon mondotta: gyere hát, István, a könyvek között türelmesen vár mindenre a válasz.
Te Deum laudamus, te Dominum confitemus, te Eternum Patrem omnis terra veneratur.
Ratkó József, segítsd a királyt. Részlet. István imája. Ne hagyj kápráznom, Isten! Felírtál engem sújtoló kezedre? Szólj békességet, küldj vigasztalást! Te kezedben van élet és halál. Ne hagyd látnom a múltakat, Uram! Világ födelét fölnyitottad immár, s fényed özönlik. Nyitnak csodáid is, szellő bókol, madár ujjongva szólal, minden teremtett lélek, lelkes állat, a millió fű mind, s külön-külön, az érzéketlen kő is megragyog. Édességét, jó ízeit a létnek hatalmas karral terjesztett közöttünk. Dicséret érte. Emberről nyugodt vagy? Törősz velünk? Három halál ma is, s vaj szerte mennyi? Számon tartod-e? Besok halált ítéltem a nevedben, besok halállal intettél pedig. A hit vezérelt nem te, már tudom, s az én bűnöm, hogy nem értettelek. Zúgó zápornak te, ki utat osztasz, hogy gyenge fűnek jövését kihozza, engem ekképpen miért nem segítesz? Vagy bűneimmel kötöztél magadhoz? Rám nehezettél, utaim elálltad, jóságomat is megtorlod, Uram? Te, aki látást követelsz a vaktól, s a lába vesztett embertől, hogy járjon, s imára fogja kezét a kezetlen, Uram, ne kérd azt, ami lehetetlen. Aki most tanul, tanúnak ne hívd. A hit, ha vak, akkor csak bajt okoz. Rosszul mérted fel, Uram, az én erőmet. Málhádat tovább nem tudom cipelni, nincsenek immár, csak halottaim. Lenni nem kezdett, s véghetetlen Úr, ki markoddal megmérsz minden vizeket, s araszoddal az egeket beéred, ki haragodnak egy leheletével világot fújsz el, csillagot kioltasz, s föld megindul, hegyek hanyatlanak egy intésedre, Uram. Égig érő, s hatalmaskodó népeket elejtesz, míg virágoznak választottaid. Vigyázz reánk, hogy álljunk meg a hitben. Segíteni ne vesztegelj nekünk, s hogy el ne esnénk, óvjad lábainkat. Tanítsd meg, akik ellenünk uszulnak, és földeinket elcsipegetik, és sóvárognak falvaink iránt, és kiirtanák szülötte szavunkat, ahogy dicsérni tégedet ne tudjunk, és minden módon ártani akarnak. Tanítsd meg őket, Uram, haragodra. S insd meg, akik a szent munkát segélik, s hitrehajtott népedet pásztorolják, örök hálát, hogy tőled várjanak, mert igen gőgösek immár, mintha ők adták volna e földet is alánk. Juttasd eszükbe, ki vagy te, Uram, s kicsodák ők. És tedd, hogy ne legyünk gyalázatja a szomszéd nemzeteknek, ne legyünk csúfja és játékai, s messzire való maradékaink, rút járom alá, ne vettessenek. Ámen.
Sík Sándor Szent István tanítása. Ezen a történelmi napon, amikor tekintetünk szinte magától fordul vissza az ezer éves messzeségbe, úgy tetszik nekünk, hogy valami a mostani érzésünkhöz hasonló tölthette el ezer esztendővel ezelőtt őseinket is, amikor először tűnt föl csodálkozó szemük előtt az európai város, Bizánc palotái, Itália csillogó márványoszlopai, vagy a germán világ templomai. Hogyan állt szembe ez a maroknyi nép, amely minden értékét magával hozta nyergében, vagy a csapatát követő ökrös szekér ponyvája alatt? Hogyan állt szembe a nagy, hatalmas, lenyűgöző Európával? Izgató kérdés, mert a felelet, amelyet az ősök adtak rá, bennünket, késői unokáikat is eligazíthat magunk hasonló kérdésének megoldásában. Hogyan viselkedik a kicsiny erő a nagysággal szemben? A gyengeség eltörpül, amikor szembe kerül az igazi nagysággal. Nincs ereje, hogy megálljon előtte, megnémul, megzavarodik, és akarva, nem akarva, megsemmisül, felszívódik a nagyságba. Ez volt a sorsa az apró törzseknek, akiket a honfoglaló magyarság itt talált az új hazában. Nem tudtak szembeszállni az új erő hatalmával, elpusztultak, megsemmisültek, felszívódtak, apró csermelyeik beleömlöttek a magyar vér nagy vízrendszerébe, és elvesztek benne. A magyarság keményebb fából volt faragva sem, hogy így megsemmisülhetett volna. Megmutatta, az erős népek közé tartozik. A gondviselés, melynek tervei voltak ezzel a messziről jött, sok viszontagságon átment kis nemzettel, egy nagy lángelmét támasztott, akiben egyesült mindaz, ami a magyar fajban érték és erő. Szent István alakjában a magyarság megfelelt a nagy történelmi kérdésre, amelytől élete vagy halála függött. Megfelelt egyszer és mindenkorra, és győzelmesen felelt meg. Szent István rávetette szemét a nyugati kultúrára, és rávetette a maga népére is, és annak is lelkébe látott. Megértette, hogy a magyarság nagy történelmi kérdése nem az, hogy megtanulja-e a magyar nép a körül lakó idegenek nyelvét, hanem hogy megérti-e, megérzi-e, magáévá tudja-e tenni a nyugati kultúra lelkét. Szent István a maga zsenialitásával meglátta a nyugat nagysága mögött a lelket. Azt a lelket, amely a kereszténységből táplálkozik, megérezte azt az erőt, amely Krisztusból, az evangéliumból, az élő keresztény életből hullámzott a nyugat népeibe. De Szent István és benne a magyarság nem csak a látásban, az értésben, a megérzésben mutatkozott zseniálisnak, megmutatta akaratának építő erejének zsenialitását is. A nyugati nagyság titkát nem csak felfedezte, hanem magáévá is tudta tenni. Ezzel egy új kultúra alapjait vetette meg, amely keresztény kultúra, épp úgy, mint a német, vagy a francia, vagy az angol, és mégis magyar. Szent István magyarsága itt valami újat alkotott. A magyar egyház, a maga bensőségesen keresztény, és mégis magyar életével, pécsi székes egyházával, ránk maradt töredékességükben is impozáns himnuszaival, az Árpádok csodálatos és páratlan szent dinasztiájával, elsősorban Szent Lászlónak ennek a minden ízében magyar szentnek alakjával, akiben a magyar kereszténység ideálja testesült meg, Szent Lászlótól Nagy Lajosig diadalmas térítő tevékenységével, valami újat állított a világba. A keresztény magyar középkor kultúráját. Íme a nagy eligazítás, amelyet Szent István ad a magyar századoknak. Az a drágalátos szent jobb, amelyet ma egy nemzet hordoz áhítattal Buda utcáin, a maga áldott ujjával isteni útmutatást ír a magyar égre. És ez az útmutatás minden idők, minden magyarjának szól. Nekünk is. Szegény mai magyaroknak, akiknél erre jobban talán soha senki rá nem szorult. Viharban, bérben, történelmi válságok fordulóján élünk ma is, mint akkor, amikor a nomád magyarság zörgetett Európa kapuján. Történelmi válság rázza a világ kultúrát is. Aggódó bölcsek a nyugat alkonyáról beszélnek, a fehér faj hanyatlását, az európai kultúra pusztulását hirdetik. Ha válságban van a világ, megoldásához kell, hogy nekünk is szavunk legyen egyszer. De a mi szavunk csak akkor lehet termékeny és alkotó erő, ha már előtte megoldottuk a mi saját életre, halálra szóló magyar válságunkat. Újat, igazabbat, magyarabbat, erősebbet kell kezdenünk. Szent István áldott jobbja mutatja az utat, a nagy megoldás, amellyel megfelelt 900 évvel ezelőtt a történelem végzetes kérdésére, egyetlen megoldás számunkra ma is. A szent jobbra kell néznünk, az ő útmutatását kell követnünk. Mert követhetnénk mást is. Koppányokat, gyulákat, ajtonyokat, akik nem értik meg a nyugatot, akik a pogány merevség tehetetlen dacával szegülnek az új idők, új gondolatok, a nagy kultúra éltető lehetőségei ellen. De itt látjuk magunk között a Pétereket és Salamonokat, akik a hatalmas nyugatra szegezték koldus tekintetüket, onnan vártak segítséget, ne nézzünk rájuk. Se jobbra, se balra. Ne akarjunk sem elzárkózni, sem megalázkodni. Szent Istvánra nézzünk, a szent jobb tanítását fogadjuk lelkünkbe. Nekünk ki kell tárni lelkünket a nyugati kultúra minden nagysága, minden ereje, minden termő értéke előtt, mint ahogy kitárta Szent István, és kitárták a magyar történelem legnagyobbjai. Hálás tisztelettel kell néznünk a nagy tanító nyugati nemzetekre, és el kell fogadnunk tanításukat, el kell fogadnunk minden jót. De el kell zárnunk kapuinkat a tőlük jövő minden rossz elől, mint ahogy Szent István bezárta országát. Amit a nyugattól tanulhatunk, csak akkor lehet számunkra érték, ha magyarságunk erősítésére fordítjuk. Ezzel tartozunk magunknak, de ezzel tartozunk Európának is. A magyar kultúra csak a magyar nép lelkében születik meg. Az emberiségnek, Európának csak ekkor lehetünk hasznára, a nyugat számára csak akkor leszünk eleven értékké, ha olyat adunk neki, amit kívülünk más nem adhat. A magyar értéket. Istennek célja van minden néppel, minden nemzettel, minden nép külön szín az Úr palettáján. A nagy képhez szükséges valamennyi. Egyik sem felesleges, egyik sem kevésbé szükséges a másiknál, de mindegyiknek csak addig van létjoga, amíg hű marad magához, amíg önmaga marad, amíg azt a dallamot játsza, amelyet ő rám ért ki a karmester. Mi magyarok még alig mondtunk ki valamit a mi mondani valónkból, még alig találtuk meg a magunk húrjait, mi még nem mondtuk ki a mi szavunkat az emberiséghez. Még ezután kell kimondanunk. Ez az Isten akarata.
Irodalmi összeállításunkban Szent István királyra emlékeztünk. Babits Mihály, Hegedűs Géza, Ratkó József és Sík Sándor szövegeit Helyei László, Győrvári János és Réti Árpád előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A pápa arra buzdítja a püspököket, hogy tartsák életben a reményt a közel-keleti feszültség fokozódása közepette. Ferenc pápa üzenete a 17. keresztény közi szimpózium résztvevőihez. A pápa imádkozott Szent Mónika képe előtt liturgikus emléknapján. Megnyílik a Jaime Sin bíboros múzeum a Fülöp-szigeteken. Ötvös munka. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra. A pápa arra buzdítja a püspököket, hogy tartsák életben a reményt a közel-keleti feszültség fokozódása közepette. Ferenc pápa az arab régiók latin püspöki konferenciájának tagjaihoz fordult római plenáris ülésük alkalmával. Arra kérte őket, hogy tartsák életben a reményt a közel-keleti feszültség fokozódása közepette, és folytassák a békére és a kiengesztelődésre irányuló küldetésüket. Ferenc pápa szerdán ismét mély aggodalmának adott hangot a közel-keleten fokozódó feszültségek miatt, figyelmeztetve, hogy ezek gyakran nyílt konfliktusokká és háborúkká fajulnak. Szavai akkor hangzottak el, amikor palesztin tisztviselők bejelentették, hogy legalább 9 ember meghalt szerdán a megszállt Cisjordániában végrehajtott izraeli támadásokban, és megfigyelők egy szélesebb körű háborútól tartanak. A pápa az arab régiók latin püspöki konferenciájának Rómában szervezett plenáris ülése résztvevőihez fordulva arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus ahelyett, hogy igazságos megoldást találna, krónikussá válik, és azzal a veszéllyel fenyeget, hogy az egész régióban kiterjed és lángra lobbantja. A helyzet, jegyezte meg a Szentatya, számtalan halálesethez, hatalmas pusztításhoz és nagyarányú szenvedéshez vezetett, gyűlöletkeltést és haragot ébresztve, amelyek jövőbeni tragédiákhoz vezethetnek. A helyzet súlyossága ellenére a pápa kiemelte a remény megőrzésének és a szolidaritás ápolásának fontosságát. Lelki közelségéről biztosította a püspököket és az általuk képviselt egyházakat, biztatva őket, hogy tartsanak ki a hitben és segítsék elő a párbeszédet és a békét. Adjon az Úr mindig erőt ahhoz, hogy tanúságot tegyetek a belévetett hitről, még a mindenkivel folytatott tiszteletteljes és őszinte párbeszéd révén is buzdított. A püspökökhöz intézett üzenetének lényege az volt, hogy legyenek a remény jelképei a kétségbeesés közepette. Arra buzdította őket, hogy tartsátok életben a reményt, legyetek mindenki számára a remény jelei, a béke, a testvériség és a tisztelet szavait és gesztusait tápláló jelenlét. A pápa megköszönte nekik, hogy ők a remény lángja ott, ahol kihunyni látszik, és arra biztatta őket, hogy továbbra is dolgozzanak a megbékélésen, és a jó akarattal küzdjék le a mélyen gyökerező megosztottságot. Végezetül a pápa kiemelte a jelenlévők lelkipásztori munkájának fontosságát, különös tekintettel az állami iskolák diákjainak megfelelő keresztény oktatásában, kiváltképpen azokban a régiókban, ahol a keresztények kisebbségben élnek. Felhívta a figyelmet ennek a képzésnek a mélyreható értékére, amely segíti a híveket a hit megértésének elmélyítésében, és képessé teszi őket a keresztény remény táplálására. A pápa azzal zárta beszédét, hogy megköszönte a püspökök látogatását, és Szűz Mária oltalmát és vigasztalását kérte rájuk. Teljes szívemből megáldalak benneteket, imádkozzunk egymásért! Ferenc pápa üzenete a 17. keresztényközi szimpózium résztvevőihez. A 17. keresztényközi szimpóziumhoz intézett üzenetében Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy minden kereszténynek meg kell erősítenie minden emberi személy vele született méltóságát a kortárs kérdésekkel kapcsolatban, hogy mit jelent embernek lenni. A 17. keresztényközi szimpóziumhoz intézett üzenetében Ferenc pápa a kortárs antropológia teljes mértékű forradalmát emeli ki, az emberi identitás újragondolását, az ember világban és társadalomban betöltött szerepét, valamint minden ember transzcendentális hivatását. Az emberi természettel kapcsolatos alapvető kérdésekhez hozzáfűzve a pápa így folytatja. Strukturálisan változik az a mód, ahogyan a mai férfiak és nők értelmezik létezésük alapvető tapasztalatait, például a szaporodást, a születést és a haldoklást. Az ilyen kérdéseket az információs technológia forradalma vezérli, beleértve a mesterséges intelligencia és a tudomány hihetetlen fejlődését, állapítja meg a pápa. Ennek az antropológiai forradalomnak a valósága alapos reflexiót igényel, amely képes megújítani a gondolkodást és a meghozandó döntéseket. Ez egy olyan kihívás, amely minden keresztényt érint, bármilyen egyházhoz is tartozik. A pápa elismerését fejezi ki az idei szimpózium szervezőinek, amely a Mi az ember az antropológiai mutáció idején témával foglalkozik. A Szentatya szerint kifejezetten érdekes látni, hogy a katolikusok és az ortodoxok együtt mozdítják elő ezt a reflexiót. A kortárs kérdések láttán, hogy mit jelent embernek lenni, Ferenc pápa kitart amellett, hogy minden kereszténynek, bármilyen egyházhoz tartozik is, újra meg kell erősítenie minden emberi lény vele született méltóságát, függetlenül társadalmi-gazdasági helyzetétől, vagy egzisztenciális körülményeitől, továbbá függetlenül attól, hogy ennek a méltóságnak megfelelően cselekszenek-e vagy sem. Ennek a méltóságnak a védelme az olyan valós fenyegetésekkel szemben, mint a szegénység, a háború, a kizsákmányolás és mások, minden egyház közös elkötelezettsége, hogy együtt dolgozzanak, mutat rá a pápa üzenetében. Végül hangsúlyozza, hogy imáival kíséri a szimpózium munkáját, különösen Zarándok Szent Miklós, tráni 11. századi védőszentje közbenjárása által. Ez a pólyai tengerparti város ad otthont a szimpóziumnak augusztus 28-a és 30-a között. Ferenc pápa imádkozott Szent Mónika képe előtt liturgikus emléknapján. Ferenc pápa kedden rövid időre elhagyta a Vatikánt, hogy meglátogassa a római Szent Ágoston templomot, ahol Szent Mónika, Hippó püspökének édesanyja földi maradványait őrzik. Ferenc pápa diszkrét és ünnepi látogatást tett kedden délután Róma szívében, a Szent Ágoston templomban, hogy tiszteletét fejezze ki Szent Mónikának, a templom névadója édesanyjának. Őt is évszázadok óta szentként tisztelik, és a keddi liturgiában is megemlékeztek róla. A Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül a Szentszék sajtóirodája közölte, hogy Ferenc pápa ellátogatott a római Szent Ágoston templomba, és imádkozott a kápolnában, ahol a szent földi maradványait őrzik. A Telegram bejegyzés azt is megemlítette, hogy a pápa megállt a Zarándok Madonnája kép előtt is, amely Caravaggio festménye, és a Szent Ágoston templom Cavalletti kápolnájában található. Ferenc pápa mielőtt elhagyta a templomot, köszöntötte a jelenlévő szerzeteseket, apácákat és zarándokokat, majd visszatért a Vatikánba, zárul a szentszéki közlemény. Megnyílik Jaime Sin bíboros múzeuma a Fülöp-szigeteken. A Jaime Sin bíborosról elnevezett múzeum szeptember 1-én nyílik meg a Fülöp-szigetek középső részén. Bemutatja a katolikus bíboros örökségét, aki kulcs szerepet játszott az 1986-os forradalom során, amely véget vetett Ferdinand Marcos két évtizedes vezetésének. Jaime Sin bíboros múzeuma szeptember 1-én nyílik meg. A hírt a Fülöp-szigetek középső részén fekvő New Washington önkormányzata és a Kalibói egyházmegye jelentette be. Ez lesz Nyugat-Visayas első egyházi múzeuma, amely bemutatja a színbíboros életét és örökségét, aki kulcsszerepet játszott az 1986-os forradalom során. Már most hálásak vagyunk a Szerviám Alapítványnak és a Kalibói Egyházmegyének, amiért múzeummá alakították át színbíboros házát, mondta Jessica Panabo, New Washington polgármestere. Hangsúlyozta, a kormány azt tervezi, hogy megnyitja a múzeumot a nagy közönség, különösen a fiatalok előtt, hogy tudjanak meg minden jó dolgot a jó bíborosról. A Visayasi Nemzeti Múzeum június óta képezi az új múzeum munkatársait a megnyitóra. A kiállítások között szerepelnek színbíboros, személyes tárgyai, amelyeket a Szerviám Alapítvány őriz. Ifjabb Rufino Szeszkon atya, színbíboros egykori személyi titkára, valamint a Kiapói Kisbazilika és a Jesus Nazareno Nemzeti Kegyhely jelenlegi rektora emléktárgyakat adományozott a múzeumnak. A nyitó rendezvények között szerepel egy kulturális esemény augusztus 30-án a New Washingtoni Közösségi Központban, majd augusztus 31-én kerül sor az ünnepélyes megnyitóra és a múzeum megáldására, amely egybeesik a néhai színbíboros 96. születésnapjával. Justin Moore atya, a történetkutatási és kulturális tanács elnöke és a projekt koordinátora elmondta, hogy a múzeum gondolatát a Fülöp-szigeteki katolikus püspöki konferencia kalibói találkozóján vetették fel, hogy ezzel emlékezzenek meg a Kalibói Egyházmegye fennállásának 50. évfordulójáról, amelyet 2026-ban ünnepelnek. A Kalibói Egyházmegye 2023. júliusa óta készül erre az eseményre, miután megállapodást kötött a Szerviám Alapítvánnyal, a néhai bíboros emléktárgyainak biztosításáról és kiállításáról. Színbíboros, Manila 30. katolikus érseke és a 3. filippino bíboros az 1986-os forradalom kiemelkedő alakja volt. A kínai filippino származású főpásztor jelentős örökséget hagyott maga után az egyházban és a nemzeti történelemben egyaránt. 1928. augusztus 31-én született New Washingtonban, a Fülöp-szigeteken. 2005. június 21-én halt meg cukorbetegség miatti vesekomplikációkban. Ötvös munka. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra.
Két szerzetes sétál egy folyó partján, és egyszer csak segélykérő kiáltásokat hallanak. Egy nő zuhant a vízbe egy leszakadt hídról, s fuldokolni kezdett. A fiatalabb szerzetes gyorsan a vízbe ugrott, és a nő mentésére sietett, míg az idősebb szerzetes mindezt végignézte. Miután visszatértek a rendházba, a történtek után egy órával az idősebb szerzetes kötelességének érezte, hogy tanácsban részesítse szerzetes testvérét, és hogy figyelmeztesse őt a meggondolatlan tettel kapcsolatban. Tudnod kell, testvérem, hogy a mi szabályaink megkövetelik tőlünk, hogy ne érintkezzünk nőkkel. Most nem csak, hogy megérintetted ezt a nőt, de még a karjaidban ki is hoztad őt a vízből. A fiatal szerzetes őszintén válaszolta. Minden tiszteletem ellenére, kedves testvérem, én a folyópartján hagytam a nőt, te azonban még mindig a szívedben hordozod őt. Szavaim és tetteim nyilvánítják ki, hogy mi van a szívemben. Amikor ítéletet mondok, véleményt formálok valakiről, az a bensőmből kívánkozik ki. Hiszen, ahogy Máté evangéliumában olvassuk, a szív bőségéből szól a száj. Jézus a törvény és a hagyományok alapjaira helyezi a hangsúlyt. Ha azok az evangélium tanításában gyökereznek és összefüggésben vannak azzal, akkor fontos a jó szokás megtartása. Első gondolat tehát az evangélium alapján az, hogy megnyilvánulásaim, megnyilatkozásaim, szavaim és tetteim elárulják, mit táplálok szívemben. Ha az évközi 22. vasárnap evangéliumában felsorolt tulajdonságokat érzem magamban, akkor a legfontosabb az, hogy ne tagadjam le, merjem bevallani magamnak. Amíg ugyanis magammal nem vagyok tisztában, addig másokat akarok megtisztítani. Amíg magammal nem vagyok rendben, mást akarok rendezni. Malakiás próféta könyvének sorait idézem. A harmadik fejezet első versétől a negyedik versig. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztuk. Lám már jön is, mondja a seregek ura. Leül, mint az ezüst olvasztó és tisztító mester. Megtisztítja Lévi fiait, megfinomítja őket, mint az aranyat és az ezüstöt, hogy méltóképpen mutassák be az áldozatot az Úrnak. Eddig az idézet. Valaki szerette volna jobban megérteni ezt a prófétai jövendőlést, és ezért felkeresett egy ezüstművest, hogy megnézhesse, hogyan tisztítja az ezüstöt. Az ötvös fogott egy darab ezüstrudacskát, a tűz fölé emelte, és hagyta, hogy felmelegedjen. Közben elmagyarázta, az, hogy az ezüst tiszta legyen, a tűz kellős közepébe kell tartani, oda, ahol a lángok a legmelegebbek, hogy a szenny kiégjen belőle. A kérdező nézte az ötvöst, és elgondolkodott, hogy Isten is ilyen forró helyre tesz néha minket. Megkérdezte hát a férfit, igaz-e, hogy az ötvösnek a tűznél kell ülnie az ezüst tisztítás teljes időtartama alatt. Az ötvös igennel válaszolt és elmagyarázta, nem csak ott kell ülnie és tartani az ezüstöt, de a szemét sem veheti le róla, mert ha az ezüst a kelleténél akár egy perccel is továbbmarad a lángok között, megsemmisül. Az illető rövid ideig hallgatott, majd megkérdezte. Honnan tudja, mikor tiszta teljesen az ezüst? Az ötvös mosolyogva válaszolt. Ez nagyon egyszerű. Amikor meglátom magamat benne. Emberünk hazament, és papírra vetette. Isten addig égeti, tisztítja az ezüstöt, a teremtett emberi lelket, még nem egyszer csak az olvadt fém színe hirtelen ki nem tisztul, és Isten, akár egy vakító fényes tükörben, a lélek színében meglátja isteni saját magát. Akkor a lélek már készen van, megtérhet alkotójához. És ekkor az isteni ötvös leteszi kezéből, de szívére öleli a hozzá megtérő embert. A második, egyben befejező gondolat az elhangzott történet alapján ez. Isten tisztíthat csak meg méltóképpen. A tisztítás, a tisztulás fájdalmas, de elkerülhetetlen. El lehet menekülni, de utolér. Nem azért, hogy megkínozzon, hanem hogy megtisztítson, mert szeret. Ha belső lelkület nélkül szeretnék lelki életet élni, egyre idegesebb, agresszívebb leszek. Feszülté válok, mert lelki életet élek lélek nélkül. Vallásos leszek, Isten nélkül. Beszélek Istenről, a vele való mély kapcsolat nélkül, és éppen ezen ellentmondásosság miatt megnehezítem környezetem életét is. Ajkammal tisztelem az Urat, de szívemmel távol vagyok tőle.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 22. vasárnapra Ötvös munka címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse. Csanád Béla, keserű imádság. Ostromoltalak keserű imával. sebesült madár, aki sose szárnyal, kinek a világ van csak ellenéres, mindig másokért hull a verítéke. Mindig másokért forgatna szerencsét, ha bár őt magát kutyába se vették, s küzdene vitézmódra, ha lehetne, s nem tekintené, kinek mi a kedve. Nem harcolhatok, uram, ellenedre, de ha nem segítsz, megtorpan az elme, s hol marad a szív, hol marad a jóság, bár az életem becsületadóság. Nevem írva van áldó tenyeredbe. Miért szól imám mégis keseregve? Símogast fejem, mint a kicsinyeknek. Forrása, te vagy minden szeretetnek.
Csanád Béla Keserű igazság című versét Fehér István mondta el. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a Katolikus Sajtóban, de közölte őket a kortárs és az új írás is. Műfordítói munkássága is jelentős, a középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt. De ő fordította magyarra a modern szerzők közül Thomas Merton, Rilke és Hesse munkáit is. Az egyik legkiemelkedőbb egyénisége volt a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek, és műveiben is fáradhatatlan munkása, megalkuvást nem ismerő képviselője volt a keresztény nemzeti értékeknek. Csanád Béla 1990-ben hunyt el.
A nap imája.
Istenünk, áldunk, hogy szeretetből gondunkat viseled, pedig nincs szükséged reánk. Köszönjük, hogy szent fiadban megváltottál, pedig halált érdemeltünk. Bocsásd meg, hogy mégis annyit vétettünk szereteted ellen. Nem hittünk benne, és nem vettük komolyan. Nem voltunk hálásak érte, és nem akartuk viszonozni. Köszönjük, hogy mégis szeretsz, és mégis szerethetünk. Segíts meg, hogy napjaink feltétlen és igaz szeretetben teljenek. Tudjuk, hogy csak gyermekeidben szerethetünk téged. Indíts, és képesíts fele baráti szeretetre. Tudjuk szeretetben elhordozni azokat, akiket reánk bíztál. Szívünkbe adj türelmet, megértést. Taníts képmutatás nélküli szeretetre. Írts ki belőlünk az önzést és a hátsó gondolatokat. Hadd tudjunk különös felelősséget érezni hittestvéreink és népünk iránt. Segíts példát és erőt venni Krisztus Urunktól azok szeretetére is, akik vétkeztek ellenünk. Köszönjük, hogy szeretetből élhetünk, és szeretettel élhetünk. Könyörülj rajtunk, Atya, Fiú, Szentlélek, egy igaz Isten, akinek dicsőség örökké.